Hát szájról szájra a jó termék, ugye a szál, és hát tényleg előbb úgy kezdődött, hogy először a kollégák, barátok, szomszédok tesztelgették, a családom nyilván tesztelgették a termékeket, amiket készítettem, és mondjuk amikor mi elmentünk vendégségbe, vagy csajos buliba mentem a barátnőimmel, akkor én nem muffint vittem, vagy nem tudom én francia salátát, hanem sajtálat vittem magammal, és akkor rácsodálkoztak a barátaim, az ismerőseim, meg az egy buliba az ott jelenlévők, hogy hú, ez milyen finom, hol vetted? És akkor ez így indult. És akkor gyakorlatilag úgy lett belőle vállalkozás, hogy annyian kérték tőlem, hogy készítsek nekik is sajtot, hogy eljött egy olyan pillanat, amikor nappal dolgoztam a munkahelyemen, hétvégén, meg esténként pedig sajtot gyártottam otthon.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Fíréző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton a műsorvezetőtársa.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Kun Anita, aki a Cheese sajtműhelye képviseletében van itt. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok a hallgatóknak, én is köszönöm a meghívást.
Ezt mondtam, hogy a sajtműhely képviseletében vagy itt. Mennyire vagy egy személyben te a sajtműhely, és mennyire egy személyes, vagy hány személyes műhely ez?
Tulajdonképpen többen dolgozunk a műhelybe, ez egy családi alapítású sajtműhely, tehát én kezdtem a sajtkészítést, aztán elég hamar becsatlakozott a férjem is, mert nagyon sok kezdett lenni a munka, és azóta több kollégánk is van, úgyhogy eddig öt és felen dolgozunk tulajdonképpen a csapatban.
És ha jól tudom, akkor a tiéd is egy ilyen elég jelezetes karrier, ami így a magyar, hát mondjam így, hogy kézműves, vagy bár sőt ebben az utóbbi 10-15 évben egy jelezetes életút volt, tehát hogy valaki egy munkahely, tehát egy akár multicégnél, vagy akár egy ilyen egyértelműen városi
irodai
közegben. Igen, ezt a szót kerestem, tehát irodai közegben dolgozva egyszer csak, vagy nem egyszer csak, sokan ezt fokozatosan csinálták, de egy ilyen állást hagytak ott annak a kedvéért, hogy akár éttermet csinálnak, akár ők maguk készítsenek ételt. A tiéd az hogyan alakult a te pályád?
Igen, én is nagyon bólogatok itt, miközben mondtad, karrierváltó vagyok, én ezt a szót szoktam használni, és tipikus tényleg. Gyakorlatilag 36-38 éves koromig irodai munkám volt saját vállalkozásom is, de az is egy irodai jellegű munkavégzés volt, és dolgoztam másnak is multi környezetben. És tulajdonképpen ez az egész sajtműhelynek a kialakulása, ez úgy volt, hogy egy életmódváltással kezdődött. Tehát, hogy én nagyon szerettem volna a gyerekkoromhoz hasonlóan valami normális ételt tenni a családnak az asztalára. Mert ugyan nem vidéken nőttem fel, hanem Budapesten, de volt konyhakertünk, telkünk, ahol a szüleim, mivel vidékről származtak, gazdálkodtak, kis konyhakertet létesítettek, ahol a gyümölcsökön és a zöldségeken keresztül gyakorlatilag mindent megtermeltek nekünk, és ezt így, tehát én így nőttem föl. És amikor nekem is gyerekeim lettek, akkor így nagyon elvált ez a dolog a hagyományoktól, tehát multicégeknél szereztük be, hiperekbe az élelmiszert, és hiába készítettem el az édesanyám paprikás csirkéjét, vagy a főztem volna lekvárt bolti szilvából, valahogy nem jött össze ez a dolog, és akkor egy ilyen életmódváltással kezdődött ez, hogy akkor visszakanyarodtam a szüleimnek a gyökereihez, és akkor én is elkezdtem ezt a konyhakerti művészkedést, hogy így mondjam, a szüleim segítségével, és akkor utána jött egy Budapestről való elvágyás, mert jól éreztem magam ebben a vidéki kertes házas környezetben, ahol ahol tudtam egy picit gazdálkodni, akkor kiköltöztem Budapestről, és akkor ez hozta magával, hogy így az ételek minőségét lecseréltem gyakorlatilag a konyhába, így sorra került a tejtermék is. És akkor elkezdtem tejtermékekkel kísérletezni, főként sajtokkal, meg joghurttal, és nagyon-nagyon jól sikerült, és így indult a vállalkozás, tehát egy hobbivá vált, és utána lett belőle vállalkozás.
De akkor jól értem azt, mert egyébként sokszor, amikor ilyen pályaelhagyó vagy karrierváltó pékektől a tényleg bármilyen kistermelőig terjedően sok példa van, és amikor velük beszélgetünk, akkor felmerül, hogy úgy indul, hogy mondjuk valaki élt egy picit Németországban, ott rászokott, hogy milyen jó kenyereket vehet a sarki pékségbe, hazajött és kereste, és nem találta, tehát nyitott egy pékséget magának, és akkor nálad ez a dinamika kicsit nálad is.
Ez pont ugyanígy volt, bár én nem értem külföldön, de valahogy az ízlésem úgy finomodott, vagy eleve olyan finom, ezt nem tudom, hogy nem találtam elég jónak a bolti termékeket. És akkor, amikor még én ezt elkezdtem, ez ilyen 12-13 évvel ezelőtt volt, akkor nem voltak termelői piacok. Tehát
pont ezt akartam kérdezni, igen, hogy ez még abszolút az a korszak, amikor ma már ehhez azért hozzászoktunk.
Így van, ma már, ha valaki keresi, igen, hozzáfér ehhez a dologhoz. Amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor nem lehetett hozzáférni. Tehát nem volt termelői piac, volt a Nagybani piac, meg a Lehel, és akkor még egy-két ilyen nagyobb. De nem, jellemzően nem voltak sajtkészítők. Tehát házi tejtermékekhez nem lehetett hozzáférni, mint hogy házi sütikhez se például, meg házi kenyerekhez sem, hanem magadnak kellett elkészítened otthon.
És akkor te ebbe hogy vágtál bele akkor? Tehát ugye akkor mondod, hogy 12-3 évvel ezelőttről beszélünk, mert jó, gondolom ma már a hozzáférhető tudás is sokkal könnyebb a YouTube-on, vagy bárhol.
Hogyne, persze. Hát ez nagyon nehéz volt, tehát, de én akkor ezt így nem érzékeltem. Tehát gyűjtöttem anyagot ugye az interneten, elég jól beszélek angolul, úgyhogy igazából tényleg a Google a barátom volt, tehát bármilyen anyaghoz hozzáfértem. Magyar nyelvű anyaghoz viszonylag nehéz volt hozzáférni, tehát ilyen őskövület tankönyvek voltak, amiből így össze lehetett ollózgatni. És hát szerencsém volt, mert már volt néhány sajtkészítő mester Magyarországon, és hát én elég leleményes vagyok, és ha valamit szeretnék, akkor azt el is érem, és akkor elkezdtem írogatni nekik leveleket, és egyszer az egyik válaszolt, hogy akkor menjek és tanuljak nála, úgyhogy volt egy pár hónapom is, amikor már így jobban elmélyedtem az anyagban, és már készítgettem otthon sajtokat, utána volt lehetőségem a gyakorlatban is ezt megtanulni egy olyan embertől, akinek már volt ebben rutin, és ezzel foglalkozott.
És hogyan jutottál el oda, hogy magadnak készítettél ételeket, hogyan jutottál oda, hogy más, hogy egyszer csak gondolom családtagok is, hogyan jutottál oda, hogy már idegenek is vásároltak tőled?
Hát szájról szájra a jó termék, ugye a szál, és hát tényleg előbb úgy kezdődött, hogy először a kollégák, barátok, szomszédok tesztelgették, a családom nyilván tesztelgették a termékeket, amiket készítettem, és mondjuk amikor mi elmentünk vendégségbe, vagy csajos buliba mentem a barátnőimmel, akkor én nem muffint vittem, vagy nem tudom én francia salátát, hanem sajtálat vittem magammal, és akkor rácsodálkoztak a barátaim, az ismerőseim, meg az mondjuk egy buliba az ott jelen lévők, hogy hú, ez milyen finom, hol vetted? És akkor ez így indult. És akkor gyakorlatilag úgy lett belőle vállalkozás, hogy annyian kérték tőlem, hogy készítsek nekik is sajtot, hogy eljött egy olyan pillanat, amikor nappal dolgoztam a munkahelyemen, hétvégén, meg esténként pedig sajtot gyártottam otthon. És ez jó jött nekem nagyon, mert egy ilyen kis mellékállásá fejlődött ez a dolog, akkor épp elváltam az első férjemtől, és egyedül neveltem a két gyerekemet, úgyhogy igazából nagyon jól jött ez a kis mellékes, de ráébresztett még egyéb dolgokra is, hogy erre van igény, hogy ezt milyen jó csinálni, hogy soha nem gondoltam azt, hogy úristen, le kell vennem, este 9 óra van sajtot fordítani, vagy gyúrni, vagy főzni, vagy vagy csak rendbe rakni a dolgokat. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, hogy annyira jó, hogy alakul a kezem alatt valami, amit meg lehet fogni. Tehát, hogy annyira hozzá vagyunk szokva a számítógéphez, hogy azon keresztül legyártunk idézőjelbe valamit, de tulajdonképpen ezt nem is mi csináljuk. Tehát, hogy adatokkal feltöltesz valamit, kivéve mondjuk a grafikusok talán, tehát, de hogy ez a számítógép által alakított termékhez annyira hozzá vagyunk szokva, hogy egy egészen más, egy ilyen eufórikus, magával ragadó élmény az, amikor valamiből valamit csinálsz. Tehát a kisgyerekekhez tudnám hasonlítani, amikor gyöngyöt fűznek, vagy amikor megtanítjuk őket varni, hogy a tűvel, és akkor egy ronyból egy babaruhát készítenek, vagy agyagot adunk nekik, és anyának formáznak anyák napjára valamit, hogy ők pont annyira örülnek, és ez a gyermeki rácsodálkozás ebben a nagyon kész világban, hogy mindent készen kapsz, hogy fogalmad nincs, hogy egy póló az hogyan lesz, azon túl, hogy megvarják. Egyáltalán a növényből.
És hogy kik varják
meg. És hogy kik varják meg,
igen. És hol, ugye, az sem ellékel.
Így van. Tehát, hogy ezekre a dolgokra, ez a miből mi lesz, ez egy olyan dolog, ami engem mindig is érdekel, de hogy valójában a tejből hogyan lesz egy sajt, amit utána szeletelni tudunk egy folyékony dologból, ez nagyon izgalmas, és ez a mai napig engem elvarázsol.
Erről az alkimiájáról majd még mindenképp beszélünk a sajtnak, de még magához erre a te karrierváltásodhoz, vagy átállásodhoz, hogy akkor ez, jól értem el azt, hogy nem egy vállalkozásként gondoltál első körben erre, hanem ez így menet közben alakult ki, tehát, hogy te igazából egy ilyen önkiteljesítésként kezdted el ezt csinálni.
Igen. Ez abszolút így volt. Egy idő után ugye észrevettem, hogy nagyon sokat foglalkozom, mert valahogy nagyon élvezem, és kontra borzalmasan untam a munkámat. Tehát én nagyon sikeres voltam minden területen, ahol dolgoztam. Tehát elég hamar összeszedtem azt a tudást, amit ott elvártak tőlem, és mivel nem voltak új kihívások, vagy mondjuk nem nézték ki belőlem talán, hogy tudnék, vagy egyszerűen csak nem bíztak meg vele, ezért elég hamar ráuntam. Ez a monotonitás, az nekem nagyon nem jön be. És sokszor éreztem azt is, hogy sokkal többet is tudnék. Tehát, hogy ülsz egy székben, előtted egy komputer, elvárnak tőled egy valamilyen munkád, én úgy éreztem, hogy én ennél többet is tudok csinálni, vagy tudnék csinálni, de ugye nem volt rá lehetőségem, és amikor meg sajtot készítettem, akkor meg úgy éreztem, hogy úristen, hogy itt ötször ennyi tej lenne, akkor mennyi minden tök jó dolgot tudnék csinálni, mert még ezt is lehetne belőle, meg azt is, és ez is milyen finom lenne, és az is, és hogyha az ember így perspektívaként előre néz, akkor lát egy olyan tervet maga elől, meg egy olyan lehetőséget maga előtt, amiből a vége láthatatlanságig lehet alkotni. És ugye, hát nem mellesleg kontra pénz. Tehát, hogy van egy munkahelyed, oda bemész, elvégzed a munkádat, hó végén ott ketyeg a fizetésed a számládon, kontra nem tudsz többet keresni, mert neked ez az állásod, ezért ennyit adnak, és 10 évek alatt léphetsz feljebb, ami még több munkát jelent, de nem, nincs egyenes arányban. Tehát vállalkozónak lenni számomra azért volt nagyon izgató, mert hogy minden tekintetben, fejlődési lehetőségben, termékfejlesztésben és anyagilag is a csillagos ég a határ. Tehát, hogyha nagyon ügyes lennék, akár gyárat is építhetnék, de nem ez a cél.
És mikor és mi volt az a döntő lépés, amikor ebből a kezdtelésből vállalkozás lett?
Határozottan emlékszem a pillanatra egyébként. Nem úgy alakult a munkahelyi környezet, hogy én jól éreztem ott magam. Tehát, hogy picit a munka is unalmassá vált, picit a főnökeim sem úgy álltak hozzám, amit én elfogadhatónak tartottam. Mindenkinek van rossz napja, de én valahogy úgy éreztem, hogy ebben nincs több. És mindenképpen váltottam volna, és akkor úgy éreztem, hogy akkor miért ne ezt? Tehát mert hogy 30, nem is tudom.
Ez már ott volt az életedben.
Igen,
akkor,
igen, hogy... ez jelen volt, és ugye 30-es évegén végén jártam, és akkor úgy voltam vele, hogy ha most nem csinálom meg, akkor később nem fogom megcsinálni, mert az ember idősebb korban nehezebben kockáztat, vagy legalábbis én így gondoltam, a mai énemet nézve már nem így gondolom.
Még most de is kockáztatsz.
Én abszolút, én... sokkal többet, mint akkor. De hogy úgy valahogy, tehát elhagyni a biztonságost két pici gyerekkel, azt ahhoz azért kell bátorság mindenkinek.
Meg önbizalom.
Meg önbizalom, igen. Mondjuk abban úgy nem volt hiány nekem. Nem voltam sose egy ilyen beképzelt típus, hanem inkább pontosan tudtam, hogy amit én elhatározok, azt meg fogom csinálni.
Oké, meghoztad ezt a döntést. Mi volt akkor a terv, hogy hogyan sikerül, hogy oké, hogy te magad vagy, esetleg a szomszédai tudták, hogy te jó sajtokat csinálsz. Mi volt akkor, de ugyanakkor még mindig nem a termelői piacok idején járunk, ha jól sejtem. Akkor mi volt az elképzelés, hogy hogyan sikerül a trapista sajt országát meggyőzni arról, hogy azért van más is, érdemes másra is kísérletezni?
Nem volt átgondolt döntés, ezt most megmondom nektek, és amikor kérdeznek erről, akkor úgy, hogy belevágnál-e még egyszer, hát így nem. Tehát, hogy így tudom, hogy mi van mögöttem, így azért tényleg egy mondhatni vakmerő lépés volt, mert belerepültem a semmibe. Tehát ezt tényleg képzeljétek úgy, hogy szerdai napon felmondtam, egy ott reggel 9 óra pillanatnyi döntés alapján, mondtam, hogy akkor én ezt így köszönöm, nem kérem. Pénteki napon mentem be utoljára dolgozni, akkor leadtam a feladataimat, és egy havi béremmel a zsebembe hétfő reggel elindultam, hogy akkor kéne valami vállalkozás félét csinálni ebből. És hát voltak izgalmas kitérők, most ezt nem részletezem, így nehézségek az ember életében, de gyakorlatilag gyorsan keríteni kellett egy tehenet. Tehát ez volt
Hogy kerítettél? Tehát ez megvolt, hogy hova kell fordulni?
Nem, ezt gyorsan elkezdtem nyomozni, hogy hogyan lesz nekem tehenem, és hát végül is úgy lett tehenem, hogy felkerestem a környékbeli gazdákat, és meggyőztem az egyiket, hogy tőle fogom vásárolni a tejet a vállalkozásomhoz, hogyha a tehenemet oda vihetem az ő farmjára.
Milyen környékről beszélünk, azt még nem hangzott.
Biatorbágyon laktam akkor, tehát egy abszolút kertes kisvárosi, hát ma már egy kertvárosi környezetről beszélünk. Ott volt a szüleimnek háza, meg nagy kertje, ott gazdálkodtam már, és akkor én oda teljesen kiköltöztem Budapestről a gyerekekkel, családi házam, mert előtte úgy itt Pesten nem családi házban laktunk, úgyhogy ez így ideális elképzelés volt, és akkor ott a környékbeli gazdák közül az egyikkel sikerült megállapodnom, akinek már voltak tehenei, hogy az enyémet is befogadja, kontra akkor a vállalkozáshoz szükséges tejet tőle szerzem be. És akkor mindentől kezdve így viszonylag simán ment a dolog, mert pont elindult az országban egy ilyen nagyon pozitív folyamat, ami azóta is tart, hogy rájöttek arra, hogy tényleg ez az ipari élelmiszer előállítás ez annyira nem jó, mármint jó, mert sok embert kell letetni, de hogyha támogatnák azokat a kis vállalkozókat, kistermelőket, akik a kiskertekben megtermelik az élelmiszert, vagy az állat alapanyagot, akkor az egy tök jó folyamat lenne, mert munkahelyteremtési lehetőség is van, meg gazdasági jelentősége, és nem utolsó sorban az embereknek, a civileknek hasznos élelmiszer képződik, és hogy minden szempontból ez egy hasznos folyamat volt, úgyhogy ennek neki állt a kormány nem kis EU-s nyomásra támogatni ezt a folyamatot. És akkor így gyakorlatilag nagyon nagy szerencsém volt, mert abban az évben, amikor ez 2013-ról beszélünk, én februárban kezdtem a manufaktúrát alapítani, és júniusban egy termelői piacot helyben nyírt nálunk, és nem csak nálunk, hanem gyakorlatilag a környéken mindenhol. És ez egy rendkívül jó lehetőség volt arra, hogy a termékeimet gyakorlatilag rögtön a nagy közönség elé tárjam. És hát addig, amíg ezek a folyamatok lezajlottak, addig pedig maradtak a kollégák, ismerősök. Nagyon egyszerű módszerrel amikor már volt állat, meg engedély, meg minden, akkor a telefonkönyvemben lévő összes telefonszámot fölhívtam, hogy hello srácok, itt vagyok, és hogy szeretnétek-e, és óriási érdeklődés volt rá, tehát azóta is nagyon hálás vagyok ezeknek az első vásárlóknak, nagyon sok még ma is vásárlom szerencsére, így majd 10 év távlatából, de tényleg nagyon hálás vagyok azoknak a barátaimnak, ismerőseimnek, akik rögtön kértek mintát, és rögtön vevőimmé váltak, mert ők az ő támogatásukra tudtam azt mondani, hogy ennek van értelme.
Hát akkor igény azért létezett, abszolút. Csak nem volt mivel kielégíteni.
Igen, nagyon sokan jutottak el ugyanarra, meg jutnak el azóta is szerencsére egyre többen, ugyanarra a következtetése, mint ahogy én, hogy megveszi a hiperbe a ráírva kézműves sajtot, és köszönő viszonyban nincs azzal, amit mondjuk a piacon valóban meg tud vásárolni. Tehát, és ugyanez a csirkére, meg hát mindenre, zöldségre, mindenre elmondható ugyanez, meg hát a krumpli Kenyából, vagy nem tudom honnan jön, Kolumbiából, vagy tehát, hogy ezek a vállalhatatlan folyamatokra azóta is nagyon sokan figyelnek.
És mikor szembesültél azzal, hogy ez most már egy több, mint egy kis szubkultúra ez a sajtkészítés, és egyrészt, hogy vannak többen is, akik ugyan hasonló cipőbe járnak, mint te az országban, és hogy ez egy nagyobb, olyan közönsége is van ennek, amire már lehet építeni hosszabb távon is.
Én rögtön hosszú távra terveztem, tehát én azt gondoltam, amit ma is gondolok, hogy én a hátralévő életemet ezzel fogom tölteni. Tehát,
ezt már 2013-ban
tudtam. Igen, ezt tudtam biztosan. Azt kellett kitalálnom, hogy ez hogy marad egy életképes vállalkozás. Most nyilván az első dolog, ami mindenkinek eszébe jött, hát onnan, hogy vevőket kell szerezni. Tehát, hogy ezzel töltöttem az elkövetkezendő 1-2-3 évemet, hogy
Te magad piacoztál?
Én hogyne, persze, a mai napig is.
Megcsináltad a sajtot, utána kimész, és akkor árulod.
Így van, a mai napig is így van, hogy ha tehetem, akkor én megyek ki a piacra.
Ez ugyanerre. Melyik piac?
Ez a Biatorvágyi termelői piac, ahol vagy én, vagy a férjem áruljuk mai napig is a sajtokat, mert majd később elmondom, hogy ez miért nagyon fontos, de ez egy nagyon fontos dolog. És én ragaszkodom ehhez a dologhoz. Úgyhogy az első 2-3 év az azzal telt, hogy folyamatosan vevőket szereztünk, tehát hogy a piac az egy jó közeg erre, mert oda sok ember kijár, és egyszerűen csak rá kellett őket venni, hogy megkóstolják, és onnan már sinem volt a dolog. Ez volt az egyik, a másik pedig a termékfejlesztés. Tehát ez egy nagyon a kezdeti Google-ös recepteket azért komolyra kellett fordítani, de ennek már jó előzménye volt, mert én 3 évet gyakorlatoztam otthon nagyon komolyan, amíg egyáltalán kiléptem így a nagy közönség elé. Tehát 3,5 évet otthon gyártottam, kísérleteztem, és tanultam nagyon sokat.
Ez még a konyha, tehát ez a konyhádba történt.
Nem, ez már a boszorkány konyha, az már másik lépés, mert ugye a családom felhívta a figyelmemet, hogy egy-két hónapja már nem tudják megközelíteni a konyhánkat, hogy egyenek meg semmit, mert hogy mindenhol csöpög valami, és hogy egy idő után a nappali is ennek az áldozatává vált, hogy ilyen 15 literes vödrökben mindenféle módok a tej különböző fázisában csöpögött.
Kicsis jó illata feltétlenül.
Hát igen, és akkor így mondták, hogy a gyerekeim, hogy anya, nagyon büdös a hobbid, tehát hogy így valamit kezdjél ebben, és akkor az apukámmal gyakorlatilag a házunkban egy nem használt helységet felcsempésztünk szépen, és akkor ott egy ilyen szuper kis boszorkánykonyhát létesítettünk, ahol én elég sok időt töltöttem, és végre kedvemre pancsolhattam a kis hobbimmal. Úgyhogy így indult, és akkor az első évek azzal teltek, amikor már vállalkozás szinten, tehát őstermelőként foglalkoztam ezzel, hogy megpróbáltam tökéletesíteni azokat a termékeket, amiket már készítettem. Tehát egyre jobb és jobb recepteket próbáltam kifejleszteni, illetve a portfóliót szélesítettem, mert hogyha csak egyféle sajtot csinálsz Magyarországon, akkor abból viszonylag nehéz megélni, mert az embereknek mindegyik ember másfajta sajtot.
Milyen sajttal indultál?
Mi mindenki a gomolyas sajttal kezdei, tehát a gomolyas sajttal kezdi, aztán csináltam krémsajtot, joghurtot, aztán jött a parenyica sajt, ami még mindig ugye egy frissen elkészíthető sajt, és akkor ugye évekkel később jön, amikor elkezdesz sajtot érlelni, mert már akkora nagy tudásod van.
És akkor az a hát ugye most itt egy kicsit spoilerezni fogok, de hogy jóval később egy nemzetközi díjat is nyertél, méghozzá egy félkemény sajt kategóriában. Tehát akkor ez egy eleve később került be a portfólióba.
Igen.
És akkor mégis, hogy végül ez lett a zászlós hajója a vállalkozásnak, a termékek között ez a faj sajtfajta.
Ez úgy történt, hogy az ember ugye először megtanul sajtot készíteni, aztán ugye kísérletezik, hogy ez egyre jobb legyen, és egyre stabilabb. Tehát akkor nem vásárol tőled a vásárló, ha egyik héten ilyen a sajtod, a másik héten meg olyan. És én rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy egy állandó jó minőséget készítsél, ahhoz jó technikai felszereltség kell. Úgyhogy a következő lépés az volt, hogy elkezdtem beszerezni nagyon jó minőségű eszközöket. Ez nagyon sok pénz egyébként, tehát hogy gyakorlatilag ingünk atyánk ráment. Azt hozzá kell tenni a történethez, mert abszolút hozzátartozik a sikersztorihoz, hogy így mondjam, hogy én közben megismertem a második férjemet, Réti Györgynek hívják.
Ha jól olvastuk, akkor egy piacozás kor találkoztatok
eleve. Igen, igen, egy ilyen nagyon aranyos történet, ami ilyen nagyon szívet melengető, és tényleg ilyen kis romantikus, amire az ember nem számít így 40 évesen. Ő is termelő volt, ő mézzel foglalkozott, méhész volt, és egy termelői piacon találkoztunk valóban, és így nem mondom, hogy szerelem volt első látása, de az első beszélgetés után már eldőlt a dolog. Tehát nézegettük egymást egy pár hétig, aztán elkezdtünk randizni, és gyakorlatilag az első beszélgetés után eldőlt. Nagyon-nagyon hasonlóak voltak a problémáink, a tevékenységünk, ugye ő is egy kézműves terméket gyártott, ugyanazok a feladatok voltak, és gyakorlatilag néhány hét alatt ez elrendeződött, összeköltöztünk, és azóta is most már házasokként.
És ő még csinál mézet, vagy teljesen átnyergelt a sajtra?
Hát ő kénytelen volt teljesen átnyergelni, tehát ő a mézészetet jó pár évig csináltuk együtt, nyilván azt is, de már nagyon hamar bevonódott, tehát hetek alatt bevonódott a sajtkészítésbe. Hát nyilván egy férfi nehezen nézi, hogy egy hölgy egy 25 literes fazékat emelget ott egyedül, tehát nyilván oda állt és segített, meg ugye a te is 20 literes kannába jött, tehát azt is nyilván leszette a kocsiról, és akkor így tulajdonképpen beszivárgott a műhelybe, és valahogy őt is magával ragadta ez a nagyon szép folyamat. Tehát visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, a díjakról kérdeztél. A félkemény sajtról kérdeztél. Tehát ez akkor a Gyuri már ugye masszívan segített nekem a termékek előállításában, és amikor sikerült szerezni a megfelelő technikai felszerelést, akkor tudtunk nekiállni félkemény sajtokat készíteni. Komoly technológia nélkül félkemény sajtot készíteni nem lehet, viszont minden sajtkészítőnek ez a vágya, hogy egy jó félkemény sajtot csináljon. Miért? Azért, mert nehéz. Tehát nehéz csinálni. Egy gomolyos sajtot, most itt egy fél órát beszélgetnék veletek, és otthon vasárnap simán meg tudnátok csinálni, de félkemény sajtot készíteni az nehéz, és azért mégis ez egy komoly dolog. És minden sajtkészítő... Az félkeménynek számít, igen. 21 napos érleléssel készítik, úgyhogy ez egy abszolút érett sajtnak számít, és mindenki valójában ezt a trapistát akarja leváltani valami tök jó sajtra, mert ez egy mindenki által fogyasztott termék, de hogyha abban gondolkodsz, akkor ezt szeretnéd leváltani egy finomra, valami finom dologra. És ezért mindenki, aki neki áll sajtot készíteni, az rögtön trapistát, vagy valamilyen félkemény sajtot akar csinálni, de nem lehet. Tehát, hogy tényleg ehhez kell prés, kell egy üst, pasztőrözni kell tudni, tehát, hogy ez egy, és utána érlelni.
Ez a haladó fokozat.
Igen, tehát ez a maximálisan a haladó fokozat, és végre én is neki állhattam, és akkor elindult a kísérletezés, és ez egy újabb lendülete volt a dolognak, hogy elkezdtünk félkemény sajtokat csinálni, először kisebbeket, aztán rájöttünk, hogy félkemény sajt az a 10 kilósnál kezdődik. Tehát, hogy nekem az volt az a méret. Az 5 kilós is már nagyon jó, de amit jól lehet érlelni, akár hosszan lehet érlelni egy évig is például, az egy 10 kilós guriga, mert az már nem szárad ki, és akkor így kezdtük ezzel a Gouda jellegű sajtokkal a próbálkozást. Jó néhány év eltelt, az első versenyünkre az még egy 5 kilós verzióval indultunk, az 2016 volt, tehát 2013-ban kezdtem el a sajtkészítést, 2016-ban már egy 3 hónapos félkemény sajttal mindig össze vannak ezek a versenyek. Elindultunk, és ott bronzérmet kaptunk, és akkor ez így nagyon... stúfolta az embert, hogy úristen,
hát egy nemzetközi magyar,
nem, ez a magyar, ezek a magyar versenyzők között, de akkor is egyrészt ez egy nagy szó volt, másrészt pedig sokan voltunk már, tehát, hogy ez a, amikor elkezdték a 2010-es évek elején támogatni tényleg a termelőket, akkor azért sokan belefogtak ebbe a dologba, így szájra terjedt, és akkor alakult egy egyesület, ami össze is fogta ezeket a sajtkészítőket. Így van, a Magyar Sajtkészítők Egyesülete, ami most már több mint 10 éve létezik, és egy csodálatos közösség. És akkor így rendeztünk magunknak versenyt, és így kerültem én is oda, és rögtön bronzérmet kaptam. És ez egy nagyon nagy hajtóerő volt, hogy akkor még jobbat, hogy akkor jövőre arany legyen majd. És akkor egy évet megint kísérleteztünk, és akkor tényleg jövőre aranyérmet szereztünk, már akkor egy 10 kilós gurigával, és a rákövetkezendő évben pedig újra aranyat szereztünk, és akkor viszont volt egy olyan lehetőség, hogy felfigyelt a nemzetközi környezet is arra, hogy hát a magyarok nem indítanak sajtokat sehol. És hogy vajon miért? És franciák érkeztek Magyarországra, akik kerestek magyar partnert, hogy bevonják a magyarokat is a nemzetközi versenyzésbe. Ugye 2018-ról beszélünk. És azt mondták, hogy ők szívesen jönnek bírálni, hogyha a magyarok rendeznek egy belföldi sajtversenyt, és a legjobbat azt kiviszik akkor Franciaországba versenyezni. És igazából minket, én úgy szereztem erről tudomást, hogy a partner, akit a franciák megbíztak, ezzel fölhívott mindenkit, aki a versenyen részt vett, a magyar belföldi versenyen részt vett, hogy jelentkezzünk már erre a különleges lehetőségre, és én is így jelentkeztem. Volt egy előszűrés, mintát be kellett adni, és mondták, hogy jó lesz, úgyhogy jelentkezzünk. És a Hilton szállodában rendezték meg ezt a hatalmas versenyt francia bírókkal, akikkel azóta már nemzetközi vizeken is többször találkoztam. Francia bírók jöttek, és ők választották ki éppen a mi sajtunkat arra, hogy ezen a nemzetközi sajtversenyen, mint magyar sajt megjelenjünk. És hát rólam a nadrág majdnem leesett, megmondom őszintén, a Hilton szállodában, amikor a férjem kiszúrta a színpadon, hogy a 3 díjazott sajt között biztos, hogy a miénk ott van, mert ugye ott látja, hogy ott van. És hát ugye a Gouda sajtok azok egyformák, tehát én még nem voltam ennyire biztos magam, de ő azt mondta, hogy ő látja, hogy az egyik a miénk. És mivel a másik két sajt más formájú sajt volt, ezért ő biztos volt benne, hogy az ott a miénk lesz, és tényleg így lenne, hogy megnyertük ezt a versenyt. És ez egy óriási dolog volt, mert így 2019-ben Franciaországba utaztam, Tours városába rendezik meg ezt a nemzetközi versenyt 2 évente, ez egy hatalmas verseny, és ott is bronz minősítést kaptunk, és ez volt az első nemzetközi díjunk, és ez olyan eufória volt, hogy rajtam én most is jár a hideg-meleg, amikor rágondolok, hogy én tulajdonképpen az eredményhirdetést sem akartam megnézni, mert minek, de szerencsére velem volt 2 csodálatos barátom, amikor azt mondták, hogy na hát már csak megnézzük már, hogy mi lesz. Mert hogy ez nem ilyen színpados jelenség, hanem ezek a nemzetközi versenyek úgy zajlanak, hogy mindenki minősítést kap, ilyen szalagokat kapunk, mint a szépségkirálynők. 4 fajtát osztanak ki, bronzminősítést, ezüst és aranyminősítést, illetve egy szuperarany minősítést, és ez az ötös, a csillagos ötös, a kiváló vagy, és világ szinten is elismert vagy kategóriák. És ebből sokat kiosztanak, tehát akkor is voltunk 1000-valahány százan, és akkor azt hiszem az 300-an kaptunk minősítést, tehát hogy sokan. Mert ez nem arról szól, hogy te vagy a legjobb, hanem arról szól, hogy a te terméked világszinten is megüti, így van, tehát hogy megüti a jó minőséget, és ez egy óriási dicséret. És utána már adott volt, hogy akkor oké, akkor tényleg valamit jól csinálhatunk, és akkor menjünk még versenyezni, és akkor beneveztünk a World Cheese Worldra, ami a másik ilyen nagyon-nagyon rangos esemény. Idén 34. éve rendezték meg ezt a versenyt, és abban a 2019-es évben sajnos nem jutottunk el a dobogóig, mert még Magyarországon ellopták a sajtunkat, amit kiküldtünk. Ellopták a sajtunkat, igen.
Egy autóból, vagy honnan?
A futtárcég egyik dolgozója hazavitte.
Azt a mindenit, ez krimiszerű történet.
Igen, lett következménye ránézve?
Nem, mert nem lett következménye sajnos, mert nem volt beazonosítható és bebizonyítható, hogy ez történt, de ez az egyetlen valós történet, mert több sajt ment ki a csomagba, és a milyen kiányzott belőle csak, tehát ezt még Magyarországon kivették belőle.
De lehet, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a futárnak ez ízlett a legjobban.
Igen, mert
ez
a férje megkínálta. Igen, tehát, hogy mi bárki jön hozzánk, mi mindenkit megkínálunk sajttal, és mivel a férjem ott csomagolta előtt, ezért elmesélte neki, hogy ezek a sajtok a világbajnokságra utaznak, és levágott neki egy falatot,
nagy
hogy ne türelmetlenkedjen. Hát igen, tulajdonképpen utólag visszatekintve, de innen is üdvözlöm a fiatalembert. És így a mi sajtunk nem jutott oda, és bár én ott voltam, és vártam, és utána négyszer néztük meg a 4000 darab kiállított sajtot, amin a pontszám rajta volt, nem találtuk meg a miénket, és így, hogy nyomozás alapján derült ki, hogy tulajdonképpen ez még Magyarországon eltűnt a dobozból. De tudjátok, akkor ez egy borzasztó élmény volt, hogy ott állsz kint Olaszországban, és leforrázva, hogy mindenki ott ölelgeti egymást, és örül az eredményének. De ma már én úgy gondolom, hogy egy izgalmas élethez ezek hozzátartoznak, és én szeretem az izgalmakat. Tehát, és az izgalmak azok nem mindig pozitív izgalmak, de mindenképpen izgalmak maradnak.
Ez biztos, hogy ez egy sztori, amit
és ez egy sztori, így van, ez egy sztori, amit én most már, látjátok, mosolyogva mesélek.
És tehát azért is, mert tudjuk, hogy mi történt utána.
Igen, és azért is, mert én biztos voltam benne, hogy ez egy kiváló sajt, és amit mi tudunk, azt nem csak egyszer tudjuk, hanem tudjuk mindig. És a 20-as évben nem jelentettek aztán versenyt a Covid miatt, de 21-ben ismét beneveztük a sajtjainkat különböző versenyekre, és erre a World Cheese Worldra is már csak azért is, mert ugye 19-ben nem sikerült.
Ez mindig Olaszországban
nem,
van?
Nem, ez mindig máshol van, akkor Spanyolországban volt éppen. Úgyhogy akkor is kiutoztam, akkor a bőröndömben én kivittem a sajtot, előtte leleveleztem, és a szervezők emlékeztek erre a történetre, hisz együtt sírtunk velük. Tehát, hogy annyira támogatók és cukik voltak, hogy ott tudták, hogy a gyerekemet vesztettem el, és hogy átérezték ezt a dolgot, és így vártak már engem tényleg tárt karokkal
a sajtommal,
és megérkeztem a bőröndbe a sajtommal, és átvették tőlem. És aztán 3 nappal később pedig boldogan gratuláltak, hiszen a mi sajtunk lett a először bejutott a legjobb 80-ba, aztán a legjobb 16-ba. A legjobb 16-ból választják ki mindig a világbajnokot, tehát egy világbajnokot mindig kiválasztanak minden versenyen, a többiek pedig kapnak ilyen sávos dolgokat, tehát hogy kaptunk akkor egy szuper aranyat, bekerültünk a legjobb 16-ba, és összesítettben pedig 4. helyen végzett a sajtunk. Ezt én élőben néztem végig, és megint futkos rajtam minden, mert az valami fantasztikus volt, amikor ott a színpadon megismertem a saját sajtomat, én ezt nem is hittem el, hogy ott van, és 1000 embere ült körülöttem, és mindenki éhenzett, és
ez egyébként azon túl, hogy nyilván ez hatalmas élmény, ahogy most is mondott, hogy ez így még most is futkosra hideg a hátadon, de hogy ez amúgy azon túl, hogy ezt akkor egy ilyen stemplit kitehettek, hogy ez van. Növekszik ettől érdemlegesen a kereslet itthon a sajtjaitok iránt? Tehát nem. Ez érződik ilyen módon, van visszacsatolás, vagy ez inkább neked magadnak egy elismerés? Hogy...
Ez nem csak nekem egy elismerés, hanem ez a vevőimnek egy elismerés. Tehát, hogy azt mondhatom, hogy amit ti megvásároltok, azt egy svájci, egy francia, egy amerikai, egy új-zélandi gurman ember ugyanúgy örömmel és dicsérettel elfogyasztaná. Ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog, hogy, hogy egy pici drágábban, mint a boltban vásárolható sajt tudsz venni egy világszinten is elismert minőségű, magyar családi manufaktúrából származó, abszolút magyar terméket. Tehát, hogy igazából ez az, ami miatt érdemes, meg kell is versenyezni. Hogy persze a vevő azt mondja, aki szereti a sajtokat, ó, de finom ez Anita, de ügyesek vagytok, de hogy azért ezt a szakmának illik megerősíteni, hogy ez valóban így van.
Egy ilyen jellegű élelmiszerrel foglalkozó vállalkozásnál az is egy fontos elismerés, hogyha mondjuk éttermek is rendelnek. Ez a ti esetekben így van-e, és igen, akkor mióta?
Így van. Néhány éve már nyilván a csúcsgasztronómia is vásárolja a termékeinket, de azt tudni kell, hogy a legnagyobb fogyasztók ti vagytok átlagemberek, mert a csúcsgasztronómiában a sajt az nagyon pici elemként vesz részt. Tehát díszítő elemként, hogy az alapanyagoknak egy nagyon kicsi hányadaként, ugyanis mondjuk, ha beülsz egy prémium étterembe, akkor nem milánói makaronit fogsz reszelt sajta lenni, hanem valami egész mást, és nincs benne a sajt így az éttermi kultúránkban nagy mennyiségben, tehát pici-pici.
És mivel nem a rántott sajtra gondolunk.
És most. A rántott sajt szintén nem. Tehát, hogy ezt így, ezekben az éttermekben nem. Aki pedig rántott sajtot árul, az is nagyon kiváló. Tehát, hogy nyilván ez a magyarok nagyon szeretik a rántott sajtot, de ő pedig nem a prémium minőségű háztáit fogja megvenni, mert ahhoz akkor meg nem tudja kihozni azért. Tehát 20 ezer forintért nem eszünk rántott sajtot.
És mekkora az, hogy, tehát olvastam egy interjúban veled, hogy feszül némi ellentét a tehén sajt és a juh vagy a kecske sajt között, hogy ez is ellenetek szól, hogy ti ha jól tudom, csak tehén sajtot csináltok. Tehát a csúcsgasztronómiában ugye ilyen szempontból is hátrányban vagytok.
Így van, ez ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy ha viszont jelen van, akkor ugye a különlegeset keresik. Na most egy tehén tejből készült sajtból nagyot nem lehet alakítani. Sokkal vonzóbb egy kis grillezett kecske kamember sajt, vagy egy érlelt juhsajt. Tehát, hogy nyilván ezt nagyon nehéz így megjeleníteni, de azért jócskán vannak kollégák, akik pici mennyiségben, de azért vásárolják a mi termékeinket, és használják a csúcsgasztronómiában.
Még visszautalva arra, amit mondtál arról, hogy a méret az nem véletlen, hogy bizonyos méretűnek kell lennie egy sajtnak ahhoz, hogy ez az érlelési igen. folyamat jó legyen, akkor a parmezán sajtok sem csak esztétikai okból ilyen traktorkerék méretűek, hanem emiatt is.
Igen, a parmezán sajtokat is ugye általában minimum 3 évig érlelik. Tehát ezért 3 évig polcon tartani egy sajtot, az olyan szinten megkövesedne, hogy még annyira se lehetne darabolni, mint a parmezán sajtot. Azért látjátok ti is, hogy 3 év után egy 40 kilós parmezán sajtot is faragni kell bizony. Tehát, hogy igen, tehát nem véletlenül azért okosak az őseink, hogy úgy mondjam, mert kikísérletezték, hogy miből mit tudnak készíteni.
Neked egyébként van ilyen, hogy a sajtból nyilván elsősorban a francia vagy svájci sajtokat szokás kiemelni, de van a parmezán, van az olasz, van spanyol iskola, és neked van olyan, ami ezek közül különösen közel áll a szívedhez, vagy inkább egyes sajtfajták vannak, amik nem nemzet, nem országhoz kötődőek?
Tök jót kérdeztél. Én alapvetően a fél kemény sajtokat szeretem, bár például a camembert sajtot imádom, de alapvetően inkább ezeket a fél kemény, tehát ez az ejdámi, a Gruyère, a kedvenc sajtom, ami most... igen, holland, svájci holland, igen, sajtokat. Tehát az én szívemhez inkább ezek állnak közelebb. Ezek a svájci, holland hegyi sajtok, meg érett sajtok. Egyszerűen ilyen az ízlésem, de mondom, a krém sajtokat, a camembert sajtot is nagyon-nagyon szeretem.
Akkor ez egy hosszú út, akkor különösen hosszú út volt, hogy onnantól kezdve, hogy mondtad, hogy ez, hogy így gomolyákval indultál, akkor eljutottál, tehát ez nagyon hosszú utat kell megtenned, hogy a saját kedvenceidhez eljuthass egyáltalán.
Így
tehát
van,
az elejétől fogva ez egy motiváló tényező volt?
Abszolút, így van. Tehát, hogy a sajtkesztyűt az pont olyan, mint a szakács, hogy vannak ételek, amiket imád, és akkor azokat nyilván imádja elkészíteni szuper jó minőségben. Tehát, hogy természetesen elkészítettem a gomolyas sajtot először, mert valami friss sajtot kellett tenni az asztalra, ami ehető volt. Én azt is nagyon szeretem, de nyilván így, hogy már van egy prémium minőségű érlelt sajtunk, nyilván nem abból fogyasztok a legtöbbet, hanem inkább, de a főzéshez például nagyon szeretem felhasználni, mert nagyon szépen olvad, és nagyon jól felhasználható. De amikor magunknak sajtálat készítünk, ez minden hétvégén van kb., akkor én inkább az érettebb sajtokat, meg a camembert sajtokat használom fel.
És a vásárlóknál mi a legnépszerűbb? Tehát ezek, amik a te kedvenceid is, vagy mit tudom én, egy paranyica, mint sláger, vagy...
Igen, hát a vásárló az egy nagyon cuki dolog. A vásárló mindent szeret. Olyanok az emberek, hogy mint ahogy színekben is mindenféle színt hordunk, tehát a legextrémebb színt is van, aki felveszi, nem csak a fehéret, a feketét vagy a kéket. A vásárló is ugyanígy van. Van, aki a puha sajtokat szereti, és van, aki a kemény sajtokat. Valaki csak füstölt sajtot vásárol. Mindenből a pultból csak füstölt sajtot vásárol. Van, aki meg csak natúrt, tehát semmilyen fűszert nem szeretne benne. Eszi a puhát is, eszi a keményet is, de natúr legyen. Van, aki szeret kóstolgatni, hol ilyet vesz, hol olyat vesz. És pontosan ezért kell 8-10 féle terméket előállítanom, hogy ugye Magyarországon kicsi a közönség ehhez, tehát egy francia vagy egy olasz faluban több sajtkészítő is van, és úgy alakult a helyzet, hogy van, aki ezt csinál, egyfajtát, maximum kettőt, van, aki meg azt csinál, és akkor a vevő az össze tudja válogatni. Franciaországban több mint 400 fajta különböző sajtot tartanak nyilván, tehát ez regisztrálva, különböző típusú sajtot, és aztán vannak ezeknek még alfajai is, rengeteg, úgyhogy ott óriási a választék. Én muszáj nekem ezt megteremtenem Magyarországon, hogy az én vevőim tőlem tudjanak venni krémsajtot is, meg tudjanak venni keményebb sajtot is, tudjanak venni füstöltet is, meg fűszereset is, meg natúrt is, mert nem tud máshova menni. Tehát, hogy nincs mellettem még 18 sajtkészítő a faluban, vagy a közelben, akinél meg tudná venni a kedvenceit.
Még így a végéhez közeledve tehénhez térünk vissza egy pillanatra, mert ez engem érdekel, hogy nyilván minden gasztronómiában, minden területen az alapanyag az kulcskérdés, de valahogy úgy képzelem, hogy azért a sajtnál, ahol azért ez egy különösen kardinális kérdés. Ezt hogy lehet biztosítani, vagy ezt hogy kóstolgatjátok a tejet, hogy milyen körülmények között kell a tehénnek élni ahhoz, vagy hogy ez számít-e főleg, vagy mi számít ebbe, hogy a tej olyan legyen, amiből te el tudod készíteni azt a sajtot, amit aztán nemzetközi szinten is futtatni tudsz?
Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából minden nem is a tehéntől, hanem a legelőről, illetve az állattáplálékától indul. Tehát minden. És amikor a sajtkészítő fejlődik, akkor eljut ide. És ezért muszáj a gazdával nagyon szorosan együttműködni. Ma már nekünk saját állatunk nincsen, mert ezt menet közben el kellett engednünk, képtelenség volt tartani a ritmust. Ma 12-15 ezer liter tejet dolgozunk fel egy hónapban, ebből másfél tonna sajt készül, tehát ennyi állatot óriási beruházás lenne tartani. Mi inkább technológiai fejlődésbe öltük a pénzünket, viszont kerestünk olyan partnereket a környékünkön, felkerestünk olyan tejtermelőket, akik hajlandóak voltak együttműködni, akikben megvolt ugyanez a vágy, hogy valami jót, valami tökéleteset alkossanak, mert ugye a tej az jön a tehénből, de hogy az szuper jó legyen. És szerencsére vannak ilyen partnereink, és nagyon nagy szaktudással rendelkeznek arról, hogy hogyan kell egy állatot jól tartani. Hogyan kell egy legelőt jól összerakni, hogy az állat megfelelő tápanyaghoz jusson, és ez megjelenjen a tejben. Úgyhogy amikor egy szakmában nagyon jó akarsz lenni, és mondjuk elértél egy szintet, akkor utána már csak a részletekben van a fejlődési lehetőség. Tehát, hogy van egy jó technológiád, van egy jó terméked, bármilyen termékről beszélünk, utána csak a részletekben tudsz. És minél apróbb sejtszintre lemész, annál tökéletesebb lesz a végeredmény. És én ezt csinálom most. Tehát, hogy az elmúlt 10 évben gyakorlatilag felépítettem egy szuper jó vállalkozást, kialakultak nagyon jó minőségű termékek, megfelelő vevőkör, adott a média, amit hozzá tudott adni az eredmények miatt, és amit most én csinálok, az az, hogy sejtszintre bontom a vállalkozásomat, és minden egyes sejtet megnézek, hogy azt hogyan tudom jobbá tenni, és ennek része a tejnek a tökéletesítése, az egyre jobb beszállító, az egyre precízebb. Csak egy nüansz ebből kiemelve, minden reggel egy mini kompjúterrel megyünk a tehenészetbe tejet vásárolni. Ismernek minket jól, régóta járunk oda. A mini kompjúterben rögtön a férjem betölti a mintát, 9 paramétert vizsgál ez a pici kompjúter. Ha valamelyik paraméter nem stimmel, akkor nem hozzuk el a tejet.
Tehát akkor ez már nem ilyen kóstolás alapon, hogy ott így
Nem, ez már sokkal
tudományos
ez alapon. Tudományosabb, így van, igen.
Nekem még két rövid kérdésem van a végére. Az egyik az, csak visszautalnék arra, hogy te mondtad, hogy majd később akarsz erről beszélni, hogy miért fontos az, hogy személyesen áruljátok a sajtot. Ez az egyik. Mindegy, egyszerre egyik, ez akkor...
Igen. Ez azért nagyon fontos, mert muszáj, hogy a vevő találkozzon velünk. Nem leszel hiteles, ha Mari nénit odaállítod magad helyett. Akkor gondolnak, amit akarnak, tudod? És nagyon fontos, hogy a fejekben megmaradjon az a kép, hogy ezt a sajtot igenis mi csináljuk. Mindegy, mekkorára nő egy vállalkozás, ha a tulajdonos eltűnik, aki ezt elkezdte, akkor utána ez már csak egy brand. És én ezt nem szeretném. Tehát ez egy hála is, kifejezve a vevőim felé, hogy köszönöm, hogy jöttetek, és ez egy tudatos döntés is, hogy jó, nyilván, ha majd 60 éves leszek, akkor nem annyira akarok 5 órakor fölkelni és kimenni. Remélem, a gyerekeim majd valamelyik átvállalja ezt a feladatot, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy én ott álljak elől, és látszódjak. És egyébként ezt nagyon szeretik a vevők. És az elmúlt 10 évben kialakult egy olyan baráti társaság, mondhatom ezt, fölnőttek gyerekek, hozták őket ölbe, pici babaként, most meg kisiskolások, vagy jöttek kisgyerekként, és most gimnazisták, meg egyetemisták, és van olyan is, aki már önállóan jár. Tehát, hogy kisfiúként kezdte a szüleivel, ma már saját családja van, és tovább viszi. És ezt szeretném megőrizni valamilyen szinten, mert ettől az én vállalkozásom marad a csíz sajtműhely, a Kunanitának a terméke, hogy én elérhető vagyok. És egy nagyon cuki dolog, egy élmény ez, hogy egy rádióban adtam interjút, ez egyik ilyen verseny után, és ott az egyik hallgatónak nagyon tetszett, és felhívta a csíz sajtműhelyt, és én vettem föl 5 perccel azután, hogy kijöttem a stúdióból. És annyira meglepődött, és annyira aranyos volt, hogy hát de maga az, hát maga veszi föl a telefont. Igen, én veszem föl a telefont. Tehát, hogy, hogy szeretek bizonyos dolgokat az én saját kezembe tartani, és szeretem azt, amikor igen, én beszélek a vevővel, mert nekem elmondja, hogy mi a baja, ha valami tetszik, vagy valami nem tetszik, vagy valami problémája, és ezeket szeretem én megoldani. Ettől ez enyém marad. Én így gondolom, de nem biztos, hogy jó.
Igen, és a másik pedig az, hogyha valaki például ezt a beszélgetést kellően inspiratívnak találja, és úgy dönt, hogy ő is belevág ebbe a sajtkészítésbe otthon, az azért most, manapság az egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire, hiszen beszéltél arról, hogy különböző a technológiában, például a technológia nagyon fontos volt, amikor rá tudtatok térni például a félkemény sajtokra, stb. Mennyire energia függő a sajt termesztés, az otthoni sajt termesztés.
Már energiahatékonyságra gondolsz, egy emberi energiára?
Nem, ez most kifejezetten áram,
gáz,
ilyesmire gondolok.
Nagyon, nagyon igényes, tehát ilyen szinten, úgyhogy mi szerencsések vagyunk, mert picit előrébb gondolkodtunk, de muszáj hatékonyan felhasználni most a forrásokat napelemmel, hőszivattyúval és egyebekkel, mert a sajtkészítés az energia, tehát melegítünk és hűtünk, és ezt felváltva, és folyamatosan 24 órában, mert ugye például a sajtérlelés az azért egy költséges dolog, hiszen mi ugye minimum 4 hónapig érleljük a sajtjainkat, korábban nem adjuk el, és így minimum 4 hónapig állandó 12 fokon tartjuk a sajtokat, 89% páratartalom mellett, ami csak ipari készülékekkel tud létrejönni. Tehát.
Gondolom ez az energiaigényesség játszik bele abba is, amit a boltokban mindenki lát, hogy a sajtok ára különösen tejtermékek ára kilőtt.
Több dolog játszik közre, de tök jó erről beszélni, mert legalább az emberek tudják. Tehát egyrészt az energiafelhasználás, tehát tényleg a sajtkészítés az folyamatos hűtés és folyamatos fűtés. Tehát, hogy a sajt az pasztőrözési hőmérséklet 63 és 100 fok között történik, tehát, hogy az egy melegítési eljárás, utána pedig egy hűtési eljárás, ami nagyon energiaigényes. Ez az árban, ez az egyik, ami megjelenik. A másik a tej előállítása. Tehát jelen pillanatban az a világot érintő aszály miatt a takarmány árak az egekben vannak. Tehát nem tudunk mást enni adni az állatnak, mint mezőgazdaságban megtermelt takarmány. Tehát nem lehet máshogy kémiailag előállítani semmit. Tehát muszáj termelni neki, és az aszály miatt 60%-kal csökkent a termelő egység, tehát, hogy nem tudnak előállítani annyi gabonát, amennyit az állatok igényelnének. Ezért például nagyon sok helyen levágják az állatokat, vagy nagyon drágán tudnak tejet előállítani. Na most mind a kettő azt eredményezi, hogy drága, mert egyrészt nincs tej, másrészt pedig drágán van tej. Tehát ezekkel a problémákkal küzd a világ, az egész világ, tehát ez nem egy magyarországi jellemző, hanem az egész világ ezzel küzd, és ezt látjuk az árakban. Tehát ez jelenik meg.
Nagyon szépen köszönjük Kunatitának, hogy ezeket megosztotta velünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így. A Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, vagy Spotify-on, bármelyik egyéb ilyen streaming felületen, amit hallgatni szoktatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!